23 óra.
Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Vértesajai László
és Vercse Márta.
Vasárnapi adásunk témája:
az eukarisztia a szeretett közösség valódi jelképe. Interjú Maria Agár szerzetes nővérrel, a budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus liturgikus ruháinak tervezőjével.
A szeptember 5-e és 12-e között Budapesten megrendezett Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus szervezői felhívást tettek közzé a corpusdomini.ilc2020.hu internetes oldalon, arra kérve a híveket, hogy november 20-án, Krisztus Király ünnepének vigíliáján kapcsolódjanak be a világméretű szentségimádásba, hálát adva a kongresszus kegyelmeiért és azért, hogy új lendülettel ismét átéljük a Jézussal való találkozás örömét. Mi is csatlakozunk a felhíváshoz és hálaadáshoz, és a budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus felejthetetlen élményei közül most a szertartások ünnepélyességét méltó módon kiemelő liturgikus öltözékek szimbólumait idézzük fel.
Mint ahogy arról már a budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus megnyitása előtt műsorunkban beszámoltunk, és amint ezt a kongresszus honlapja is ismertette, a koncelebrálók liturgikus ruháit Maria Agár Locke nővér, a Paulinus családhoz tartozó egyik rend, az Isteni Mester kegyes tanítványai kongregáció olasz szerzetes nője készítette. A szép művészeti és építész diplomával rendelkező nővér 1980 óta fejti ki apostolkodását az egyházi szakrális művészet területén. Olaszország szerte számos templomot díszítenek hatalmas üvegablak és mozaik alkotásai, de Írországban, Mexikóban és a Vatikánban is megtalálhatók művei. Lengyelországban a Częstochowai Mária kegyhely egyik 8 négyzetméteres üvegablakát, valamint a rendalapító Edmund Bojanowski portréját ábrázoló mozaikot is ő készítette el, akit Szent II. János Pál 1999-ben iktatott a boldogok sorába. De számos liturgikus edény, tárgy, tabernákulum tervezése és kivitelezése is fűződik Maria Agár nővér nevéhez, amelyeket egyedi példányokban készített el, mint például kehely és paténa Szent II. János Pál számára, vagy aranyszájú Szent János és Nacianci Szent Gergely erekjéit tartalmazó relikváriumok alabástromból és kristályból, amelyeket Szent II. János Pál 2004. november 27-én Szent András közelgő ünnepe alkalmából ajándékozott ökumenikus szertartás keretében első Bartolomaiosz konstantinápolyi pátriárkának.
A Szent Pál lelkiségét követő kongregáció római központja az örökváros Illnyugati peremén a Portuense dombon található épületegyüttes, amely az olajfákkal, cédrusokkal, pálmákkal teli hatalmas park közepén álló, a mi Urunk Jézus Krisztus az isteni mester elnevezésű modern templomot veszi körül. Ahogy a nővérek honlapján olvashatjuk, céljuk, hogy a templom az ima és az eukarisztikus élet kisugárzása legyen a városnegyed és egész Róma számára. Békét és nyugalmat kínálnak fel az arra járóknak az isteni mester szakadatlan hívásával. Jöjjetek hozzá mindnyájan, akik elfáradtatok és megvagytok terhelve, én felüdítelek titeket. Alapítójukat a pontosan 50 évvel ezelőtt, 1971-ben elhunyt Giacomo Alberione papot Szent II. János Pál 2003-ban iktatta a boldogok sorába, mint a katolikus tömegkommunikáció apostolát. Az ő kívánsága volt, hogy a szerzetes nők ezen a helyen személyes és közösségi imáikkal szüntelenül fohászkodjanak a világ világosságáért. Maria Agar Locke nővért a templom melletti rendházban, műtermében kerestük fel. Mindenek előtt köszönetünket és hálánkat fejeztük ki a magyar hívők nevében neki, aki a Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus liturgikus ruháit tervezte, és 10 rendtársának, akik a természetes alapanyagokból készült viszkóza miseruhákat milánói központi műhelyükben elkészítették. Megkértük Mária Agár nővért, hogy idézze fel hallgatóink számára megbízatása, majd a tervezés, kivitelezés történetét.
La mia vicenda, o meglio, il mio coinvolgimento per la progettazione delle vesti liturgiche.
Részvételem szinte véletlenszerű volt ezen a hatalmas nemzetközi eseményen a liturgikus ruhák megtervezésével. Mondhatnám, hogy meglepetés volt számomra. 2019 tavaszán éppen Nápolyban tartózkodtam egy templom liturgikus adaptációja miatt, amikor mobiltelefonomra egy hívás érkezett. A vonal másik végén Marini érsek volt, aki már hosszú évek óta ismer engem, mert én és nővértársaim együtt működtünk vele mindazokban a szerepekben, amelyeket, mint a Szentatya szertartásmestere, valamint a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságának az elnöke töltött be. Tehát Marini érsek így szólt hozzám. Agár, van kedved megtervezni a liturgikus ruhákat a Budapesti Eukarisztikus Kongresszusra? Első pillanatban nagyon meglepődtem, azonban rögtön így válaszoltam. Természetesen, érsek úr, ha az eukarisztiáról, ha az egyházi rendezvényben való együttműködésről van szó, akkor az isteni mester kegyes tanítványai mindig készen állnak. Másnap visszatértem Rómába, és azonnal felkerestem hivatalában Marini érseket, aki bemutatta az elvégzendő munkát. Átnyújtotta az Eukarisztikus Kongresszusok Pápai Bizottsága néhány dokumentumát, majd így szólt: tanulmányozd ezeket, és rajzolj, de siess. Ezért mindössze egy hét leforgása alatt elkészítettem a vázlatokat, és visszamentem hozzá, hogy bemutassam a rajzaimat. Ott volt Németh László magyar prelátus is, aki egyfajta közvetítő szerepet töltött be, ő továbbította rajzaimat Budapestre az Eukarisztikus Kongresszusok Bizottságának. Egy kis idő elteltével megjött a válasz, hogy jóvá hagyták a terveket. Számomra egyértelmű volt, hogy a rajzokban a kongresszus budapesti logójára utaljak, amelyet már a helyszínen kidolgoztak a mottónak megfelelően: minden forrásom belőled fakad. A logóban látható volt a kehely, a szentostya, ott voltak a folyók, emlékeztetve a Dunára, tehát számomra kétségtelen volt, hogy ennek szellemében folytassam munkámat, és olyan rajzot dolgozzak ki, amely összhangban van mindazzal, amit a kongresszus már elkészített. Természetes számomra, hogy úgy gondoljak az eukarisztiára, mint a szeretett közösség az egység valódi jelképére. A Duna pedig, ez a híres nagy folyó, amely olyan sok népet egybeköt, és amelyet a művészetek minden ága már ünnepelt, a következőkre ihletett. Mivel a miseruha az egyház liturgiájában jelképesen Isten népét ábrázolja, amelyet a pap magára ölt, hogy a szertartáson a népet bemutassa Istennek, akkor ennek a miseruhának valóban minden népet képviselnie kell, amelyek a Dunára tekintenek, és minden népet, akik jelen vannak az Eukarisztikus Kongresszuson.
Mondta Maria Agár nővér, utalva azokra a komoly előkészületekre, amelyek a budapesti és minden eddigi kongresszus jellemezték.
Ezek az események valóban minden keresztényt, minden Krisztus hívőt magukkal ragadnak, tehát az egység a hit feléledésének rendkívül nagy, hatalmas jelévé válnak. Mindezek a tényezők együttvéve jelennek meg a liturgikus ruhában, amely éppen Isten népének jelképe.
Fejtette ki az isteni mester kegyes tanítványai szerzetesnője. A mottóban szereplő forrás és a liturgikus ruhákon jelképként megjelenő, népeket egymáshoz kapcsoló folyót szemlélve, tehát nem véletlen, hogy az Eukarisztikus Kongresszus befejezésekor Piero Marini érsek, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságának elnöke a következő szavakkal búcsúzott. A Stáció Orbis záró szentmiséből, amelyet ebben az Európa szívében fekvő nemesvárosban mutattak be, fakadjon élő vízsugár, amely képes arra, hogy az egész világ keresztény közösségeit meggyógyítsa. Agár nővér ezután azt is elmagyarázta, hogy a hierarchiának megfelelően különböznek a miseruhák hímzései. A papok esetében két folyó díszíti a miseruhát, amelyek mindig a keresztből és az eukarisztiából indulnak ki. A püspökök liturgikus öltözetén azonban négy folyó látható. A papok ugyanis egy kis közösség élén állnak, a püspök pedig egy egyházmegyét vezet.
És azután ott vannak a bíborosok.
Folytatta visszaemlékezését Mária Ágár nővér.
Amikor a miseruhák rajzait elkészítettem, akkor még nem tudtuk, hogy a Szentatya is jelen lesz a szertartáson. A pápa és a bíborosok ruháit hat folyó díszíti, amelyek kis keresztekkel vannak telehintve. Ezek a keresztényeket, a megkeresztelteket jelképezik. A színek is különböznek, mert a Szentatya keresztjei mind aranyszínűek, a többi fehér, ami sárga árnyalatba megy át. Mindez egy olyan népet jelképez, amely egyre jobban terjed, egyre nagyobbá válik az őket képviselő papok felelőssége szerint.
Mária Ágár szardíniai szerzetesnő ezután elmagyarázta a dalmatika, vagyis a diákónusok tipikus öltözetének jelentését is.
A diakónus egy kicsit az angyal alakja, mint ahogy a Jelenések könyvében le van írva. Az angyal az oltár lábánál áll az arany tömjénezővel. A diakónus, ahogy az írásokban, főleg az apostolok cselekedeteiben olvassuk, az, aki szolgál. Maga a diakónus szó is ezt jelenti. Az, aki szolgál, az, aki a közössége rendelkezésére áll, aki közvetít a nép és a pap között. Tehát a diakónus öltözete utalás a papi ruhára, mert ő is szolgálja népét. Ő is magával hozza azoknak az embereknek a szükségleteit, akiket szolgálnia kell, akiknek a rendelkezésére kell állnia. A püspöki süvegre négy kerek égkövet helyeztem el elől, és négyet hátul, utalva mindig a folyó képére.
Folytatta liturgikus öltözékek díszeinek magyarázatát Mária Ágár nővér.
A négyes szám kétszer ismételve utal húsvét nyolcadára, Jézus feltámadásának nyolcadik napjára. Ha pedig csak egyszer vesszük figyelembe, akkor mindig a négy égtájat jelképezi, mintha azt mondaná, hogy az üdvösség kiterjed minden népre, minden időkre és az egész földre, a teremtett világ egészére, az egész világegyetemre.
Tehát a legkisebb részletek is mély jelentéssel, teológiai magyarázattal rendelkeznek, a megélt hitet jelképezik.
Pontosan, ez volt az alapítónk egyik, mondhatnánk, profétai megérzése. Amikor elhatározta a kongregációnk létrehozását, azt mondta az első nyolc nővérnek, akiket kiválasztott. Ti hallgatni, hallgatni, hallgatni fogtok, ami nem némaságot, hanem szemlélődést jelent a csöndben, azt, hogy lemerültök a mélybe, és magatokévá teszitek a mélységet, vagyis Krisztust, majd ezt továbbadjátok a szépségben.
Mária Ágár nővér itt emlékeztetett alapítójuk legfontosabb idézeteire, amelyeket Szent Páltól vett, mi hívívere Krisztus ezt, vagyis számomra az élet Krisztus, illetve élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem.
Tehát alapítónk, amikor kiválasztotta az első nővéreket, megadta a jelzést, hogy milyen úton haladjunk végig. Elmélyülni Krisztusban, és ezt utána kifejezni a szépségben. Csak ha elmélyülten élünk, ha szemléljük a személyt, hangsúlyozom, Jézus Krisztus személyét, csak ennek az élő tapasztalatnak a birtokában tudjuk elmondani, hogy ki ő, mit mondott és mit hirdetett minden népnek. Nem véletlen, hogy a budapesti kongresszust előkészítő dokumentumok egy szakasza megismétli hatodik Pál mondatát, amikor kifejti, hogy az egyháznak nem teológusokra, hanem tanúkra van szüksége. A mai ember szívesebben hallgatja a tanúkat, mint a mestereket, s ha mégis meghallgatja a mestereket, azért teszi, mert ők egyben tanúk is.
Emlékeztetett rá Mária Ágár nővér, majd így folytatta.
Egyébként hatodik Pál nagy barátja volt alapítónknak, egyfajta összhang volt közöttük, tehát ahhoz, hogy valóban evangelizálhassunk, szükség van rá, hogy ezt úgy tegyük, mint egy folyam, egy szüntelen áramlás, és ezzel visszatértünk a kongresszus témájához. Az evangelizálás egy olyan folyó, amely egy forrásból fakad, amely bennünk él, és amelynek alapja a szikla, amely Krisztus. Vagyis, ha életünk sziklára épül, aki Krisztus, akkor felfakad ez a forrás, amely minden néphez elviszi üzenetét, nem annyira szavainkkal, hanem sokkal inkább életünkkel.
Most ejtsünk néhány szót arról az egyházművészeti kiállításról, amelyre október 24-e és 26-a között kerül sor az észak-olaszországi Veneto tartomány Vicenza városában, amely a 16. században élt Andrea Palladio építész által tervezett, a világörökség részét képező elegáns villáiról, épületeiről híres. Most ejtsünk néhány szót arról az egyházművészeti kiállításról, amelyre október 24-e és 26-a között kerül sor az észak-olaszországi Veneto tartomány Vicenza városában, amely a 16. században élt Andrea Palladio építész által tervezett, a világörökség részét képező elegáns villáiról, épületeiről híres. Az 1989 óta minden évben megrendezett nemzetközi egyházművészeti szemlén idén kiállították a budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus liturgikus ruháit is. Ha megnézzük a szótárban, hogy mit jelent a görög koiné szó, akkor a következő meghatározást találjuk. Köznyelv, közös nyelv, amit az apostolok korában földközi tenger szerte beszéltek. Miért ez a neve a szemlének?
A koiné, a köznyelv, közös nyelv címet egyfajta finoman árnyalt kifejezésként értelmezhetnénk. A kiállításon számos társaság, mozgalom, tevékenység képviselői vesznek részt. Egyébként az utóbbi időben divatos volt görög szavakat használni, amelyek talán szintetikusabban kifejezik a mondani valót. Ebben az esetben a hit közös nyelvére utal, a közös kutatásra, amelyet a liturgia, az egyházművészet, a szakrális művészet, a kegytárgyak tervezése és készítése terén végzünk, vagyis mindazokon a területeken, amelyek szükségesek az egyház liturgikus életében. A koiné évente összegyűjti mindazokat, akik az egyház művészetben tevékenykednek, de nem csak kiállítást, egyfajta vásárt jelent, hanem képzést is folytat, főleg építészek, a szektor műszaki dolgozói számára, de kézművesek, kistermelők számára is, akiknek nem lenne más alkalmuk a továbbképzésre. Idén a pandémia vihara után visszafogottabb tónusban került megrendezésre, mint egy keresve az újrakezdés útját. És mi jelen akartunk lenni, hogy bemutassuk, mivel foglalkoztunk az utóbbi időszakban, ezért kiállítottuk a budapesti kongresszus mise ruháit, liturgikus kellékeit is, egyrészt, mint sajátos apostolkodásunk kifejezését, másrészt azért, hogy megemlékezzünk az eseményről.
Végül Mária Agár nővér a következő szavakkal mutatta be a kongregáció központját, amely nem messze található a Szent István zarándokháztól.
Ezt az épület együttest, ahol most vagyunk, egy nagy testnek hívjuk, amely sok kis sejtből áll. Különböző közösségek vagyunk, akik a Jézus, az isteni mester templom köré gyűltek össze. Ez a legnagyobb közösségünk nemzetközi szinten. Mi, az isteni mester kegyes tanítványai 31 nemzetben vagyunk jelen, és folytatjuk apostolkodásunkat hármas megnyilvánulással. Ima, ünneplés, adoráció, ahogy az egyház, ahogy az Úr kéri ezt tőlünk. Például ebben a központban éjjel-nappal megszakítás nélkül folytatjuk az oltári szentség imádását 1924 óta. Mintegy 70-en élünk itt, különböző közösségekre osztva. Nemzetközi kongregáció vagyunk, vannak nővérek, akik Kínából érkeztek hozzánk. Mindenképpen egy gazdagodást jelent, hogy osztozunk nehézségeinkben is, mivel közösségben élni nem mindig magától értetődő. Szüntelen munkát igényel részünkről, de lineárisabbá tesz mindent az, hogy valóban Jézus Krisztus életünk középpontja, akit ünneplünk és imádunk. Alapvetően fontos számunkra a szertartások gondozása, nem csak a külső megnyilvánulásokra vonatkozóan, hanem arra is, hogy hogyan éljük át a liturgiát a maga mélységében. Magától értetődik, hogy az adoráció az eukarisztia ünneplésének folytatása. Mi, amint véget ért a szentmise, azonnal kihelyezzük az oltárra a szentségtartót, és az eukarisztia ünneplése közvetlenül az imádásba torkollik, amely másnapig folyóként folytatódik.
Mária Agár Loke szerzetes nővérrel, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus liturgikus ruháinak tervezőjével munkatársunk Vercse Márta beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkat hallották.
Figyelmüket köszönik, és búcsúznak a mai műsor szerkesztői
Vercse Márta
és Vértesajai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudetur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.